153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Bertalan Gábor, földrajz szakos tanára, a Szilágyi Áron gimnáziumnak kollégám. Szervusz Gábor, köszöntelek szeretettel.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Beszélgessünk, mint azért egy kicsit, aki szakember, a klímaváltozásról, vagy akár nevezhetném klímaválságról is, hiszen most azért fokozódik a helyzet. Egyes előrejelzések szerint, ha most szűzi életet élne mindenki, és nem szemetelne, és vigyázna a környezetre, és minden, ami a felmelegedést fokozza, megállítaná, akkor is másfél fokkal emelkedne a közeljövőben a bolygó hőmérséklete, de vélhetőleg 2 fokkal fog. Vagyis ez egy nagyon-nagyon veszélyes állapot, ezért kértem Gábort, hogy készüljön evel a témával. Klímaváltozás vagy válság? Mi jut erről eszedbe?
Egy picit majd messziről fogom indítani ezt a témát. Igazából ez a globális felmelegedés című téma, akkor ez picit olyan nálunk, mint a labdarúgás. Mindenki tud róla, illetve mindenki ért hozzá, és általában azért ez elég sok embert érdekel. De azzal kell kezdeni, hogy én mondjuk nem vagyok a téma szakembere, nyilván egy csomó információt hozzájutok én is, mondjuk az interneten keresztül. Elvileg, aki veszi a fáradtságot, az ugyanezeket az információkat be tudja gyűjtögetni. Én azzal kezdeném, hogy érdemes tisztázni, hogy mi is az, hogy egyáltalán globális felmelegedés. Nyilván azt tudjuk, érzékeljük, hogy a Föld légköre folyamatosan melegszik. Leginkább a vita most azon van, hogy ez mennyire természetes folyamat, vagy mennyire van köze ennek az embernek ehhez a felmelegedéshez. Igazából a Föld hőmérsékletét, a légkör hőmérsékletét azt nagyjából 100-120 éve mérjük, tudjuk mérni pontosan. Nagyjából az 1950-es évektől kezdve vannak komolyabb klímakutatások, és nagyjából 2000 környékén értesült a közvélemény arról, hogy egyáltalán van egy ilyen folyamat, hogy globális felmelegedés. Van egy nagyon jó film, aminek az a címe, hogy A kellemetlen igazság, ezt 2006-ban hozták ki. Az amerikaiak ezt érdemes megnézni, és én szerintem ebből a filmből minden lényeges dolog kiderül. Tehát még egyszer visszatérve, valóban van egy ilyen folyamat, hogy globális felmelegedés, és most már talán nem érdemes azon vitatkozni, hogy az emberiségnek mennyi köze van ehhez a felmelegedéshez. Sajnos nagyon sok közünk van hozzá. A folyamatnak a gyorsasága az, ami aggasztó. Tehát az elmúlt évezredekben, évmilliókban is voltak a Föld légkörében olyan változások, hogy volt felmelegedés, volt lehűlés. Most jelenleg igazából mi 2 jégkorszak között egy felmelegedési szakaszban vagyunk, tehát az normális dolog, hogy melegszik a klíma, ami azonban nem normális, hogy ez a folyamat nagyon gyors, túlzottan gyors, és ugye folyt a vita azon, hogy az emberiségnek ez van-e köze, és kiderült, hogy van. Tehát a mostani kutatások mind azt támasztják alá, hogy bizony az emberiség felelős ezért.
Itt álljunk meg egy pillanatra, ugye engem az érdekel nagyon, és sok mindent olvastam én is, de hogy talán egy átfogóbb képet tudsz nekünk adni, vagy segítesz benne, hogy milyen módon van köze az emberiségnek, mik azok a fő és nagy területek, ami miatt ez a fajta nagyon gyors ütemben zajló felmelegedés van.
Igazából azzal kezdeném, hogy ugye voltak jégkorszakok. Az utolsó jégkorszak az nagyjából 10 évvel ezelőtt ért véget. A jégkorszakok kialakulását is több tényező alakítja. Igazából itt arról van szó, hogy télen essen sok hó, a nyár legyen hűvös, és évről évre egyre több hó és jég halmozódjon fel, és gyakorlatilag akkor előbb-utóbb kialakulnak a jégkorszakok. Tehát most ott tartunk, hogy gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt ez a jégkorszak véget ért, tehát felmelegedési szakaszban van a légkörünk. És leginkább ezt az indokolja, vagy az idézte elő, hogy a légkörben lévő úgynevezett üvegházgázok mennyisége fokozódott, és sajnos úgy tűnik, hogy az üvegházgázok zömét, a vízgő, széndioxid, metán egy jelentős részét maga az emberi tevékenység jutatta a légkörbe, illetve felelősek vagyunk azért, hogy ezek a gázok a légkörbe kerültek, és ezek fokozzák az úgynevezett üvegházhatást. Szerencsére az üvegházhatásnak van egy jótékony oldala. Gyakorlatilag, ha ezek a gázok hiányoznak a légkörből, akkor a Föld átlag hőmérséklete mínusz 16 fok lenne körülbelül. Ezek a gázok jelen vannak a légkörben, az átlag hőmérséklet jelenleg nagyjából 14 fok, de mivel folyamatosan termeljük az üvegházgázokat, ez a 14 fok nem fog megállni, hanem folyamatosan nő. Évente néhány tized fokkal, de hosszabb távon ez azért komoly felmelegedést fog előidézni.
De mik az okai? Tehát, hogy nyilván rá fogunk majd térni a beszélgetés vége felé, hogy mit lehet globális, országos világszinten és emberi, egyéni szinten tenni, de hogy mik az okok, ugye, hogy emeljük vagy növeljük az üvegházhatást a gázoktól, de honnan származnak ezek?
Leginkább az ipar.
Erről fogunk beszélgetni Bertalan Gáborral. Egy kis zene után maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, nagy szeretettel klímaváltozásról, klímaválságról beszélgetünk. Most azt gondolom nagyon sokan tapasztaltuk a rendkívül szélsőséges időjárást, akár az évszakhoz képest, vagy nagyon meleg, vagy nagyon hideg, vagy nagyon gyors változását, ami egy kicsit olyan természetellenesnek tűnik, tehát a saját bőrünkön érzékeljük mindezt. Ott tartottunk, hogy felelős az emberiség azért, hogy az üvegházhatás fokozódik, ami növeli az átlaghőmérsékletet a bolygón, és a kérdésem az volt, amivel befejeztük, hogy mik ennek a fő okai?
Igazából van három fontos üvegházgáz, a széndioxid, a vízgáz és a metán. Tulajdonképpen legfőképpen az ipar, a hőerőművek, illetve a közlekedés azok, amik nagy üvegházgáz kibocsátó tevékenységek. Például a széntüzelős erőművek azok, amik borzasztóan sok széndioxidot nyomnak ki a légkörbe, illetve mondjuk a gépkocsi közlekedés. Nagyjából az ipari forradalomtól datálható az, hogy az emberiség az fokozottabban nyomja tele a légkört üvegházgázokkal, és ennek mára már azért érzékelt hatása is van.
A szénnel fűtött erőművek, illetve a gépkocsik által kibocsátott üzemanyag, vagy az ipari gyárak által kibocsátott füst.
Tehát tulajdonképpen szennyeződések azok, amik ezt előidézik.
Fűtés alatt mindenféle fűtés egyformán veszélyes, tehát ugye a szénnel már azért talán kevesebben fűtenek egyéni háztartásokban, leginkább gázzal jelen pillanatban.
A szén, a fa, a földgáz fűtés az mind-mind azért rásegít az üvegházhatás fokozódására. Itt érdemes abban gondolkodni majd, hogyha esetleg szél, nap, geotermikus energia felhasználásával ezek a kibocsátások csökkenthetőek. Tehát az atomerőművek azok, amik nem bocsátanak ki széndioxidot. Gyakorlatilag ott más problémák lehetnek.
Milyen problémák lehetnek maga a veszélyesség? Tehát, hogy egy icipici probléma üzemzavar esetén nagyon nagy veszélyt hordoz, mint a Csernobil filmet most sokan végignézték.
Inkább azt mondanám, hogy a sugárzó anyagok, kimerült fűtőelemek hosszú távú tárolása az, ami szerintem komolyabb gondot jelenthet.
Nem is a veszélyesség, a felrobbanás.
Hát azért vannak balesetek is nyilván, de alapvetően azt kell mondjam, hogy például nálunk lévő erőművek azok azért alapvetően biztonságosak.
Ugye itt az a probléma, hogy pici gond volt, tehát ott, hogyha azért a több fázisban nem sikerül megmenteni, akár a bolygó is veszélybe kerülhetett volna, hiszen a magma felé, ha beolvad, egyáltalán a tárolt, kifáradt sugárzóanyag is veszélyes. Kocsikat említetted, itt most minden kocsit értünk alatt, ugye nagy divat van most az elektromos autóknak.
Én azt gondolom, hogy nyilván minden belső égési motor bocsát ki szennyeződést ilyen szempontból. Az elektromos gépjárművek nem, de azok még elég drágák, tehát olyan tömeges elterjedés az elektromos gépjárműveknek még nincsen. Nyilván két oka van, az egyik, hogy drágák, a másik pedig az, hogy még a hatótávolság az nem olyan nagyon nagy, illetve azért több országban még a töltőhálózat sem épült ki, többek között Magyarországon, és azért még ez elég hézagos.
Illetve van egy szakértőnk, aki autóiparban teljesen profi, Knezsik István, ő jelen pillanatban azt mondja, hogy még az elektromos autók akkumulátorának az előállítása legalább olyan környezetszennyező, mint maga a kibocsátott gázok, de hogy előbb-utóbb nincs más út, tehát reméljük, hogy a fejlődés majd elvezet oda. Okokról beszéltünk még. Tehát beszéltünk a erőművekről, fűtésről, gépkocsikról, mik még a nagy források? Nekem valaki azt mondta, hogy a tehenek bocsátanak ki olyan gázokat a légkörbe, ami nem jó.
Ezt én is hallottam, hogy a tehenek, amikor kiérőznek, akkor metánt böfögnek föl, ebben van némi igazság nyilván, de én szerintem mondjuk egy hőerőmű az azért lényegesen több károsanyagot tud kibocsátani, mint esetleg egy tehéncsorda. Valószínű, hogy azért az állattenyésztésben is lesznek változások. Én azt gondolom, hogy ez is afelé fog hatni, hogy egyre kevesebb tehénnel fogunk találkozni, illetve a tehenek által kibocsátott metánmennyiség is azért csökkenni fog valószínűleg, én szerintem.
Minden összefügg a világban, és úgy hirtelen azt is tudják sokan, hogy a Földön, a bolygón túlnépesedési válság van, tehát iszonyú ütemben nő az emberiség száma az előző évekhez képest, tehát ez grafikonokon lehet látni, és hogy az élelmezése ennek a tömegű embernek ugye maga után vonja, hogy sok élelem kell. És akkor az is érdekes, hogy például a marha előállítása sokkal több víz kell például, mint itt a vegetariánusok előnyben vannak, mert kevesebb dolgot használnak fel, és ha sokan leszünk, akkor nagyon meg kell gondolni, hogy mennyi nyersanyagot használunk fel, akár az élelemre.
Hát ezt a témát én is már hallottam, több helyen felvetették, hogy érdemes lenne víztakarékosabb módon állatokat tenyészteni. Igazság az, hogy ez annyira nem értek, de valószínű, hogy azért itt is jelentős változások lesznek. Hallottam ilyenről például, hogy laborban már szintetikus hússal kísérleteznek, de a jövő az lesz, hogy majd a húst laborokban gyártják, és nem élő állatokat kell levágni ezért.
Vagy nagyon érdekesség, hogy a tücsök, állítólag a tücsök hús ugye nagyon sokan eszik Vietnámban, a lehető legkevesebb energiából állít elő fehérjét, és mégis természetes úton. Folytatni fogjuk a beszélgetést, vissza fogunk kanyarodni természetesen az eredeti témánkhoz, a klímaváltozáshoz, klímaválsághoz. okokhoz. Maradjanak velünk, Bertalan Gáborral beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai nagyon érdekes és azt gondolom rendkívül fontos témát. Klímaváltozás, klímaválságról beszélgetünk Bertalan Gábor kollégámmal, aki a Szilárd János gimnázium földrajz szakos tanára. Mindketten nagyon érdeklődünk ezért Gábor kérésemre, most egy kicsit felkészült ebből a témából. Beszélgettünk az okokról, hogy mi miatt melegszik a bolygó, és emiatt hát nevezhetjük akár válságnak is most már ezt a helyzetet, mert egyre és szinte veszélyes ütemben gyorsul a felmelegedés. Beszéltünk, hogy milyen okai vannak, következményekről fogunk most beszélgetni. Milyen következményei vannak ennek a folyamatnak?
Azon kívül, hogy melegszik a föld légköre, és ugye egyre melegebbek lesznek mondjuk a nyarak, egyre több lesz a hőhullám, ezen kívül azért van még számos olyan negatív jelenség, amit érdemes egy kicsikét kifejteni. Hát most egy negatív példát hoznék. Leginkább a sarkvidékek azok, amik gyakorlatilag ezeket a következményeket a hátokon hordozzák, vagy magukon viselik, tehát ott a legkönnyebb ezeket kimutatni. Egy legutóbbi negatív hír, hogy a Spitzbergákon elpusztult 200 rénszarvas, és a kutatók hát, agyaltak, hogy mi történt ott, és kiderült az, hogy az átlagnál melegebb időjárás miatt nem hó, hanem eső esett, az eső ráfagyott a felszínre, és a rénszaros ugye a hó alól ki tudja kaparni az uzmót, de a jégréteg alól már nem tudták kikaparni szegények, és hát tömegesen pusztultak el. Tehát most nyilván 200 rénszarvas halála is borzasztó dolog, de ennél sokkal súlyosabb következményekkel kell számolni.
Nemrégen egy videóját körbe a Facebookon, például a lazacok, egy elképesztő mennyiségű lazac tömeg számára forróbb vízben nem találta meg az életfeltételeket. Azért ezek nagyon riasztó jelenségek.
Ez mindenképpen borzasztó, de ennél azért durvább dolgok is előfordulhatnak. Ahogy melegszik a föld klímája, úgy egyre durvább és veszélyesebb viharok alakulnak ki. Európában eddig nem olyan gyakran fordultak elő tornádok, de ebben az évben most már eléggé sok tornádó eseményről számoltak be a meteorológusok. Hazánkban is azért ezek a jelenségek előfordulhatnak egyre gyakrabban, tehát egyre durvább viharokra kell számolni. A másik, hogy csapadékmennyisége csökkenhet. Itt Európában, Magyarországon pedig azzal kell számolni, hogyha nem is lesz számottevő csökkenés, a csapadék megoszlása lesz sokkal szélsőségesebb. Ha ugyanannyi csapadék esik egy évben, és az adott csapadék az mondjuk 2-3 alkalommal esik le, és nem 20 alkalommal, akkor asszályos időszakok mennyisége meg fog nőni. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy a mezőgazdaságnak erre valamit lépnie kell, tehát nem 1-2 hét lesz az asszály, hanem 1-2 hónap, vagy 3 hónap is lehet akár Európában mondjuk az asszályos időszak.
Igen, ezt hogyha lefordítom hétköznapi nyelvre, tehát akkor nem feltétlenül nyilván a mennyisége is csökkenni fog, de ugye az eloszlása lesz annyira radikális, mint amikor nekünk például úgy adnak enni, hogy 2 havonta egyszer kapunk vacsorát, és egyébként meg akkor rengeteget, 5 asztalról ehetünk, csak ez nekünk nem segít. Tosa a maga a víznek a tárolása. Nemrégen beszélgettem Kóth Zolival, aki pont erről beszélt, hogy még Magyarországnak ebben nagyon nagy erőtartalékai lennének, tehát mi még mindig nem fogjuk fel a víznek a nagy részét.
Igen, amikor túl sok a csapadék, akkor ugye árvizek keletkeznek. Magyarországon a koncepció egyelőre az, hogy az árvizeket gyorsan át kell pumpálni az országon. Nyilván a jövőben ezen okoskodni kell, hogy érdemes az árvizek vízminőségét valahogy letárolni, tehát azért hiányoznak nagy tározók, összekötő csatornák, ezeket valószínűleg azért a jövőben meg fogják itthon építeni, de ezek azért drága beruházások. A másik dolog, hogy nyilván ahogy melegszik a föld klímája, úgy elkezdenek olvadni, már el is kezdtek olvadni a sarki jégsapkák és a gleccserek. Nagyon sok folyó gleccserekből táplálkozik, nagy ázsiai folyók, és azoknak a vízminőség jelentősen csökkenni fog. Tehát az ivóvíz mennyiség fog drasztikusan csökkenni olyan térségekben, amelyek már eddig is ivóvíz problémákkal küzdöttek. Gondolok itt Dél-Kelet-Ázsiára, Indiára, Afrika számos térségére, tehát ez nagyon komoly gond, hogy egyrészt a mezőgazdaság kerül nehéz helyzetbe, az emberiség egy jelentős részének nem lesz normális ivóvize.
Tehát akkor itt ezekről a hatalmas térségekről, akikről beszéltél, Ázsia, India, Afrika, tehát hogy nem csak a mezőgazdaság, hanem ivóvíz nem lesz.
Pontosan erről van szó, és tulajdonképpen emiatt kitörhetnek újabb háborúk. Az ivóvízhiány, vagy a mezőgazdaság problémái gyakorlatilag fokozhatják a migrációt, meg fognak jelenni sokkal nagyobb számban az úgynevezett klímamenekültek, akik azért hagyják el a szülőföldjüket, mert nem tudnak egyszerűen ott létezni a továbbiakban.
Mert vagy szomjan halnak, vagy az állataik halnak szomjan, vagy nincs mit termelni az adott területen.
Vagy szomjan halnak, vagy ilyen halnak igazából. Másik dolog az, hogy ahogy ugye olvadnak a jégsapkák, jégtakarók, lecserek, ez a víz bekerül a világtengerbe, a tengerszint folyamatosan emelkedik, és a tengerparton lévő városok, az ott élő emberek kerülnek veszélybe. Nyilván egy darabig lehet védekezni a tengerszint növekedéssel szemben, főleg gazdagabb országok, gazdagabb városai, ezt egy darabig meg tudják oldani, hogy gátakkal védekeznek, de csomó szegényebb térségben a partvidéken élő lakosok azok kénytelenek lesznek elköltözni magasabb területekre, mert a világtenger szintje is folyamatosan nő.
Ugye itt tipikusan mindjárt Hollandia jut eszünkbe, aki már most a tengerszint alatt él a tengerparti területeken bőven, tehát nem véletlen szokták mondani itt Magyarországon, hogy nagyon sok holland tanya van, hiszen akik nagyon előrelátóak, azok már egy picit gondolkodnak ebben. Egy dolgot nem értek, egyébként nagyon köszönöm, nagyon sokat segített ez a kép ezt átlátni, hogy pusztán az, hogy a gleccserek elkezdenek olvadni, attól miért lesz kevesebb ivóvíz? Ezt a lépcsőt nem látom én, talán sokan.
Hát amikor elolvad egy gleccser, gyakorlatilag eltűnik a jéganyag, akkor az adott folyónak nem lesz vízutánpótlása.
Azt a lépést magyarázza nekem Gábor, amit soha nem értettem, és talán sokan, hogy pusztán attól, hogy a gleccserek elolvadnak, miért lesz kevesebb utánpótlása mondjuk a folyóknak, hiszen víz keletkezik belőle. Értem a tenger felemelkedésének a veszélyét, de ezt a lépcsőt nem értem.
Ez picit olyan, mint amikor mondjuk egy kancsóból öntöd a pohárba a vizet, és akkor a kancsóból elfogy a víz, és akkor nem tudsz már a pohárba önteni vizet. Tehát itt ugye a gleccserek hóból keletkeznek, a globális felmelegedés miatt gyakorlatilag egyrészt rövidülnek, tehát gyorsabban olvadnak, nincs elegendő utánpótlás ennek a jéganyagnak.
Most állj meg, szerintem most értettem meg, hogy nem tudnak olyan gyorsan pótlódni a jégsapkák, mint ahogy elolvadnak. Ez a probléma forrása.
Hát igen, nagyjából erről van szó, tehát gyakorlatilag ezek a folyók vízutánpótlás nélkül maradnak, és ezt az olvadékvizet hát vagy felhasználják az ottélők, vagy ez szépen belefolyik a tengerekbe, és igazából a sósvíz mennyisége fog megdőlni az édesvíz rovására.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, klímaváltozásról, klímaválságról beszélgetünk Bertalan Gáborral.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Bertalan Gáborral. Klímaváltozásról, klímaválságról beszélgetünk. Azért fontos erről tudnunk, mert mindannyian érintve vagyunk, és nagyon fontos, hogy okosan, felelősen éljünk. Ott tartottunk, hogy megértettük, hogy igazából miért probléma az, hogy elolvadnak a gleccserek, miért fog ez csapadék hiányt okozni. Mondtad, hogy a sós víz mennyisége meg fog növekedni, hiszen az olvadék belemegy a tengerekbe, de hát vannak országok, például Szingapúr, amelyik tengervízből édesvizet csinál. Ugye említetted, hogy itt Ázsia, India, Afrika szembesülni fog az ivóvíz hiányjal, az élelem hiányjal, ugye klímamenekültek meg fognak növekedni nagyon tömegesen, de hogy ők miért nem csinálnak a sósvízből édesvizet?
Technológiát pontosan nem ismerem, de én úgy tudom, hogy sósvízből édesvizet gyártani azért az egy elég drága játék, tehát ezt csak a gazdagabb országok tudják megcsinálni, mint Szaúd-Arábia, tehát mondjuk egy ilyen Pakisztán vagy India szerintem tehát nem nagyon lesz rá pénzük, hogy ezt tömeges méretekbe megoldják, tehát náluk ez komoly gond lesz, hogy nem lesz elég édesvíz.
Tehát akkor tulajdonképpen itt anyagi források fognak hiányozni. Globális méretekben ugye mindenki gondolkodik a megoldásokon, akkor ez egy megoldás. Tehát ugye igenis nagy mennyiségű pénzt át kell áramoltatni ezekre a szegény területekre, ha nem akarjuk, hogy az egész klíma menekült. Mekkora a tömegekről beszélünk itt?
India népesség száma több mint 1 milliárd fő. Afrikában is nagyjából van 1 milliárd ember, tehát hogy ezek azért ez nagy létszámok. Na most nyilván lesznek olyan országok, amelyek a klímaváltozás vesztesei, tehát gondolok itt például ezekre a ma is meleg éghajlatú országokra, de például a Dél-Európa klímája is olyan mértékben változik meg, hogy nyaranta gyakorlatilag éhetetlenné válnak ezek az országok.
Itt most Görögországra, Krétára, Spanyolországra, Olaszországra igen, gondolsz?
Igen, tehát Olaszország, Spanyolország, Görögország, Portugália. De igazából komoly gondban vannak az alpesi országok, Ausztria és Svájc, ahol nagyon sok pénz keletkezik a síturizmusból. Tehát egyszerűen, hogyha eltűnik az Alpokból a hó meg a jég, eltűnnek a gleccserek, akkor a síturizmus fogja ezt nagyon-nagyon megszenvedni. Ugye esetleg Magyarországon a sípályák egy pár évtized múlva használhatatlanak lesznek, nem lesz elég hideg a tél, hogy mondjuk esetleg vagy hóesem, vagy éppen havat tudjunk előállítani hóágyuk segítségével.
Most jutott eszembe, hogy szintén láttam egy hírt, Szlovákiában sípályát írták, hogy valószínűleg nem fog kinyitni éveken belül. Pontosan gondolom hasonló okok miatt. De még a síturizmus a legkisebb probléma, nyilván Ausztria ez nagyon meg fogja érezni, de ugye itt globális méretekben nagyobb gondok vannak.
Igen, a gondolatsort azért befejezném az, hogy vannak országok, amelyek még nyertesé lesznek ennek a klímaváltozásnak. Észak-Európa éghajlata kellemesebbé fog válni, vagy Oroszország éghajlata, az északi sarkvidék ugye jégmentessé válik, és akkor ott lehet nyugodtan hajózni. Tehát, hogy lesznek országok, amik ebből profitálnak, és egy jó pár ország, közöttük Magyarország az inkább ennek a klímaváltozásnak a vesztese lesz, legalábbis eddig úgy tűnik.
kivétel, hogyha a csapadék tározást fokozni fogjuk, mert azért ugye van a csapadék, csak el kellene tárolni nehezebb aszályos időkre. Tehát ez egy nagyházi feladat számunkra itt Magyarországon, ahogy én látom. Többek között egy kicsit a megoldások felé kanyarodjunk. Miket látsz? Nagy, globális világméretben, esetleg európai méretben, és nyilván Magyarország méretében, és nyilván az egyén méretében. Kezdjük nagyban.
Hát globális szinten azért nagyon komolyan foglalkoznak ezzel a problémával, és elég sok pénzt költenek arra, hogy egyrészt kutassanak, másrészt a közvélemény figyelmét felhívják ezekre a negatív jelenségekre. Én azt gondolom, hogy például az is segít a globális felmelegedés csökkentését vagy felszámolását, hogy például most új energiaforrásokkal kísérleteznek, például fúziós reaktorokkal. Ebben nem mennék bele jobban, mert ez inkább fizika. Lényeg az, hogy az emberiség nagyon sok pénzt költ arra, hogy új energiaforrásokat találjunk, és ezeket birtokoljuk, ezekkel tudunk energiát termelni, akkor például az üvegházgázok kibocsátását jelentősen lehet csökkenteni.
Nyugat-Európában például nagyon komoly törekvéseket látunk, hogy a geotermikus energiákat, a napenergiákat, hogy teljesen úgymond zöldekké váljanak energiatermelésben. Dánia talán már teljesen megújuló energiahordozóra.
Igen, úgy tudom, hogy ők szélturbinákat használnak, és most már gyakorlatilag nem kell, hogy fosszilis anyagokat, szenet vagy éppen kőolajat használjanak fel energiatermelésre. Nyilván a jövő tényleg az, hogy a nap, a szél, a vízenergiát még fokozottabban használjuk, és a technológiák egyre jobban fejlődnek, tehát egyelőre mondjuk a napelemek hatásfoka az elég gyengécske, de várható ebben az irányban is áttörés, hogy ezek a technológiák egyre olcsóbbak lesznek, egyre jobb hatásfokkal fognak működni, és egyre inkább kiváltható mondjuk napenergia felhasználással, mondjuk esetleg a kőolaj vagy a földgáz felhasználása.
Innen fogjuk folytatni, megoldásokról beszélgetünk tovább, különböző szinteken Bertalan Gáborral, klímaváltozásról, klímaválságról beszélgetünk. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a riportot.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és klímaváltozásról, klímaválságról beszélgettünk Bertalan Gábor, a Szilágyi Gimnázium földrajz szakos tanárával. Beszéltünk okokról, beszéltünk nagyon súlyos következményekről a folyamatot érintően, és most a megoldásoknál tartunk. Még egy picit globális szinten, világméretekben azért látunk itt egyezményeket, próbálkozásokat, összeveszéseket, és én mindig azt érzem, hogy az én bőrömre, a mi bőrünkre megy a játék.
Úgy tűnik, hogy azért a döntéshozók egyre komolyabban veszik ezt a problémát, és tényleg szinte minden évben van egy-egy olyan konferencia, ahol a legterjedtebb országok vezetői szakemberek összegyűlnek, és akkor döntéseket hoznak az ügyben, hogy hogyan lehetne ezt a globális felmelegedést egy picikét visszafogni, illetőleg megszüntetni. Vannak klímaegyezmények, ilyen például a párizsi klímaegyezmény, de én egy picikét az ügyben az irányban pesszimista vagyok, hogy azért a világgazdaságot mégiscsak a profit, a pénz mozgatja. Ha a klímaváltozás elleni harcban mondjuk nagy profitot sejtenek meg mondjuk a multi cégek, akkor én azt gondolom, hogy hatékonyabb lesz az egész folyamat, és úgy tűnik, hogy azért ebben a dologban azért pénz is van. Tehát mondjuk új napelemrendszerek kifejlesztés, vagy éppen az elektromos autók elterjesztése, az azért nagy biznisznek tűnik én szerintem.
Ez biztos, hogy így van, és nagyon szurkolok neki, mert én is azt gondolom, hogy sajnos ezek a fő folyamatok, de hogy azért én idealista vagyok egy picikét, van ez a vicc, hogy amikor az utolsó állat és fa eltűnik a földről, akkor rájön az ember, hogy a pénzt nem lehet megenni. Tehát, hogy azért itt nagyon komoly veszélyekről van szó, és szomorú, hogy annak kell szurkolnunk, hogy ebbe pénz legyen. Változások ország vagy európai szinten milyen megoldások lehetnek, ha egy picit szűkítjük a kört?
Én azt mondom, az EU is nyilván közös klímapolitikát igyekszik kialakítani. Nyilván Magyarország ebből azért kiveszi a részét. Most nálunk éppen ugye a Paks 2-vel kapcsolatban voltak különböző viták, de alapvetően azért érdemes tudni, hogy ha ez erőmű elkészül, akkor az megint csak alkalmas lesz mondjuk a klímavédelemre, legalábbis a globális felmelegedés hatásainak a kiküszöbölésére egy részben. Illetve hát Magyarországon is azért egyre fokozottabban terjednek el mondjuk a napelemrendszerek, ezek még elég drágák, és hát magánember szintjén azt mondom, hogy nem is biztos, hogy egy napelemrendszer telepítésébe kell ezekkel kezdeni a klímavédelmet, hanem például azzal, hogy, és erre már vannak törvényi utalások is, hogy a kertben keletkező szerves ladékot nem égetjük el mondjuk az avart, hanem azt komposztáljuk. Tehát ezzel már azért védjük a klímánkat, vagy éppenséggel a szén és a fa fűtésről áttérünk esetleg a gáz fűtése, vagy olyan alternatívákat használunk, amik segítenek abban, hogy csökkentsük a kibocsátást. Például napkollektorokat használunk, azok azért ugye melegvizet termelnek, olcsóbbak, mint mondjuk a napelemek. Az állam úgy tudom, hogy azért segít ebben a dologban, ugyan nincs olyan állami támogatás, ami úgynevezett visszanemtérítő támogatás, viszont aki szeretné a házát szigetelni, vagy szeretné a nyilazáróit kicserélni jobbra, vagy éppen a fűtését korszerűsíteni, azok felvehetnek kedvezményes kamatozású kölcsönt állami támogatással. Tehát az állam azért igyekszik az állampolgárokat segíteni Magyarországon. Persze azért ehhez az állampolgárnak is kell egy olyan döntés, hogy ő erre hajlandó időt, energiát, meg pénzt áldozni, de azért azt gondolom, hogy hosszabb távon például egy napelem rendszer azért kifizetődő.
Láttam ilyen napelem telepeket, ugye egy háztartásnak nem éri meg napelemet, hiszen az drága, de hogy mondjuk több háztartásnak vagy lakótömbnek összefogva egy napelem telepet vásárolni vagy fenntartani, az már azért egy terv és egy megoldás lehet.
Hát egy átlagos családnak, ahogy én nézegettem, nagyjából 4 millió forint, vagy egy átlagos családi háza 4 millió forint az, hogy egy napelemrendszer telepítsenek, az már azért a fűtés egy jelentős részét is kiválthatja, és úgy lehet számogatni, hogy nagyjából 8-10 év alatt ez a beruházás, befektetés azért visszahozza az árát, és utána még nagyjából 20 évig működik. Tehát ilyen szempontból hosszabb távra az nem egy rossz beruházás, vagy befektetés, csak a kezdő tőke az, ami sok. Tehát azt nehéz azért kigazdálkodni. Erre találta ki az állam azt, hogy ad kamatmentes, vagy nagyon kedvező kamatozású hitelt.
Tehát, hogyha jól szűröm le a szavaidat, akkor tulajdonképpen mind világméretben, mind európai méretben, mind az ország, és mind az egyéni háztartás szintjén azt kellene látnunk, hogy nem egy-két évben gondolkodni, mert az élet veszélyes, hanem igenis hosszú távon, mert hogy reméljük, hogy nem csak mi, hanem a gyermekeink és az unokáink is élni fognak. Tehát mindenképpen ezt a kényelmes álláspontból ki kellene lépni.
Én azt valószínűsítem, hogy azért nyilván itt világméretekben vissza kell fogni mondjuk a gazdasági növekedést, valószínű, hogy az életminőségét és az emberiségnek picikét vissza kell venni. Most egy amerikai lakosnak ezt el lehet magyarázni, hogy ne legyen 4 gépkocsia, csak 3 gépkocsia. Magyarországon esetleg költsenek az emberek inkább arra, hogy korszerűsítsék a fűtésüket, és ne egy új gépkocsit vegyenek.
Ha nem biciklizzenek helyett, egyébként Kiskunhalason, ha most egészen beszűkítjük a kört, én azt látom, hogy egyre többen kerékpároznak, és ezért nagyon fontos, hogy készüljenek kerékpárutak. Tehát ugye ezt nagyon sok szinten lehet befolyásolni. Én például mindig boldog vagyok, amikor kerékpárra szállok, mert tudom, hogy védem a bolygót. Ez ilyen egyszerű.
Ez így van, tehát nyilván a kerékpározás is csökkenti a károsanyag kibocsátást. De arra akartam kitérni, hogy mondjuk egy gazdag ország lakosának azt el lehet mondani, hogy csökkentse egy kicsit az életminőségét, de mondjuk egy afrikai vagy egy indiai lakosnak azt mondani, hogy hát neked is azért vigyázni kell a bolygóra, és esetleg ne legyen már gépkocsid. Most gondoljunk bele abba, hogyha most minden indiai ember elkezdene gépkocsival közlekedni, az, tehát Indiában többenek, mint egész Európában. Tehát, hogy azért az jócskán megdobná az üvegházgázok mennyiségét. Tehát ez egy elég kényes dolog, én azt gondolom, etikailag is, gazdaságilag is, nem egyszerű a megoldás, nem könnyű a megoldás. Nyilván agyalni kell rajta, meg dolgozni kell ennek érdekében, mert valóban ebből a globális felmelegedésből egészen szörnyű dolgok kisülhetnek a közeljövőbe.
Tehát mindenképpen felelősek vagyunk, személy szerint mi is. Hajrá, biciklizzünk többet, komposztáljunk, és tudjunk meg erről a kérdésről minél többet, hogy felelősség teljesen védjük a bolygót, hiszen ajándékba kaptuk. Köszönöm a beszélgetést, Gábor.
Én köszönöm.
Bertalan Gáborral beszélgettünk a klímaváltozásról, klímaválságról. Maradjanak velünk tovább is, ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, feltétlenül hallgassák meg ismétlésben. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.